Ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. 9. előadás. Ismeretelméleti externalizmus.
A Gettyét mindenki olvasta? Ugye a lényeg az az.
Ugye a tudás klasszikus meghatározás szerint három szükséges feltétel vannak, hogy tudjunk valamit, ami egyben elégséges. Higgyem azt, higgyem, hogy P, igaz legyen P, és igazolta higgyem, hogy P. Na most, hogyha én jelentkezek egy állásra, és azt mondja nekem a főnök, hogy a kollégám, vagy a másik jelentkező fogja megkapni az állást, akkor ez egy elég jó igazolás. Ez ugye falibris igazolás, de ugye a falibrizmuson belül vagyunk most. Ez igazolásnak számít arra, hogy jó, hát most az egész ilyen formális. Mondjuk Péternek, ő fogja megkapni az állást, oké. Tegyük fel, hogy Péternek kiesnek a pénzei a zsebéből, és én segítek összeszedni, és mondjuk tudom, hogy itt nem maradt a zsebében. Mindegy, megszámolom saját szememmel, tapasztalatig igazolom, hogy 10 pénzérme van a zsebében Péternek. És ugye leülök, aztán közben várok, gondolkozok, és végig sok mindenre következtetnék ebből, de én pont arra következtetek, hogy az az ember, aki meg fogja kapni az állást, 10 pénzérme tart a zsebében, ugye, és ugye abból a premisszából is következtettek erre, hogy Péter fogja megkapni az állást. De végül is a főnök meggondolja magát, mégiscsak én kapom meg az állást, és tök véletlenül, amikor nekem erről bármi fogalmam lenne, nekem is 10 pénzérme van a zsebemben. És az a lényeg, hogy ugye egyfelől igaz, hogy az az ember, az a hitem igaz, hogy aki megkapja az állást, 10 pénzérmét tart a zsebében, az is igaz, hogy, tehát igaz, hiszem is, és igazolta, hiszem, mert ugye nem a hasonlítés szerint, csak úgy kitalálom, hogy az ember, aki megkapja az állást 10 pénzért, hanem különböző igazolásaim vannak ennek az állításnak az elfogadására. Tehát, ha jó a definíció, jó az az alapvető tudás definíció, klasszikus tudás definíció, akkor azt kell mondjunk, hogy mind a három feltétel teljesült, tehát tudom. De nyilvánvalóan nem tudom. Ez a lényeg, hogy a tudás fogalmunkat, ha megnézzük, ugye ez a gondolatkísérletek lényege. Ezt még egyszer fel is írtam, hogy ezt még egyszer hangsúlyozzam, hogy ezek a nyakatekert példák, ezek látszak teljesen értelmetlenek, tehát nyilván teljesen abszolút hülyeségek. De a lényeg, arra jók ezek, hogy a fogalmainkról mondjanak valamit. A gondolatkísérletek alapvetően arra valók. Legalábbis ezek a fajta gondolatkísérletek. És ugye az megmutatja, hogy valami gáz van, nem magával a tudásfogalommal, mert a tudásfogalmunkat tudjuk használni, és tudjuk, hogy abban az esetben nincs tudásról szó, hanem azzal, ahogy mi explicite definiáljuk a tudásfogalmat. Tehát úgy tűnik, hogy ez a három részes definíció, ez az igazolt igaz hit nem jó. Legalábbis, hogyha falibrizmussal párosul. Mert van olyan eset, amelyben mind a három feltétel teljesül, de ezek együtt nem elégségesek. És ugye elkezdtük nézni, hogy milyen milyen megoldások vannak, mert itt nézem, hogy mi van felírva nekem, milyen megoldások vannak a Gettyé probléma, hogy az egyik, amint beszéltünk, hogy nyilvánvaló, hogy visszatérünk az infalibrizmusra, mert akkor nem fognak működni a Gettyé esetek. Ugye azért nem, mert az infalibrista tudás definíció szerint ugye olyan igazolás kell, amely mellett lehetetlen, hogy tévedjek, és ekkor már az ilyen tudás definíció szerint a Gettyé esetek ben szereplő hitek nem fognak tudásnak számítani, tehát nem lesz ellenpélda a definícióra a Gettyé eset. Ugye a másik, tehát ugye az infalibilizmussal a fürdővízzel együtt kiöntenénk a gyereket is. Na, rendben van, akkor infalibisták vagyunk, nincs Gettyé cirkusz, viszont akkor meg nem tudunk semmit. Hát valami olyan megoldás kell, hogy azért megmaradjon az a tudásigényünk jogossága is, tehát ne kelljen azt mondanunk a tudás definíciónk alapján, hogy van egy tök jó definíciónk, de nem tudunk semmit, illetve Gettyé biztos legyen a definíció, ugye ez Gettyé proof, ezt szokták, ezt a kifejezést, ezt tetszik nekem. Úgy azt is szokták mondani, hogy a tudás definíciót degettyérizálni kell. De hát olyan tudás definíció kell, ami Gettyé biztos lesz. Igen. Ugye a másik kézenfekvő megoldási fajta, hogy ugye azt mutatják meg a Gettyé esetek, hogy ez a három feltétel ugyan külön, azt nem tagadja a Gettyé, hogy ezek szükségesek, de együtt nem elégségesek. Intuitíve valóban szükségesnek tűnik ez a három feltétel. Tehát akkor találjunk valamilyen negyedik, vagy ötödik, vagy mit tudom, hányadik feltételt, amellyel kiegészítve getyé biztos lesz a definíciónk. Hogy olyan, olyan getyé esetek is vannak, amikor egyáltalán nincs a szerepe semmi következtetésnek az igazolásban, mégis getyé esetről van szó. Ugye ez az, amit mondtam, aztán ez valahogy itt fejeződhetett be az óra, hogy a bárány a mezőn példa. Látok egy, megállok az autóval a mező szélén, látok egy bárányt. Na most ugye én sokféle következtetést mondhatnék le ebből, például, hogy egy bárány van 5 méter előttem, az úgy nem lenne jó, de én a sok lehetséges következtetésből hirtelen azt a hitet alakítom ki magamnak, nem következtetés, hanem azt a hitet alakítom ki magamnak, hogy ezen a mezőn egy bárány van. És nem következtetek, hanem a tapasztalatom alapján közvetlenül tapasztalom a bárányt. Ami előttem van, az nem egy bárány, hanem egy báránynak álcázott kutya. Tehát megcsal a tapasztalatom. Viszont a domb mögött, mert egy domb is van a mezőn, legel egy igazi bárány. Tehát igaz lesz az a hitem, hogy ezen a mezőn egy bárány van. Igazolt lesz, a tapasztalat igazolja. Ugye hiszem is, hogy egy bárány mezőn. Mégis tudom, nyilván nem tudom, lövésem nincs nekem arról, hogy ott a domb mögött mi van. Úgyhogy véletlenül igaz a hitem. És ugye az összes getyé példában ez a probléma, hogy az igazolásnak az lenne a szerepe, hogy a véletlenül igaz hitet kizárja a tudásnak számító hitek köréből, és azt mutatják meg a getyé példák, hogy az igazolás, legalábbis a falibis igazolás önmagában nem látja el ezt a szerepet. Mert lehet csinálni ilyen kitekert példákat, de az tök mindegy. A definíció akkor se jó, akármennyire is kitekertek ezek a példák. Jó. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez a hamis premisszából ne vonjunk a következtetés, ez nem jó, ez mondjuk az eredeti getyé eseteket hatástalanítja, de magát a problémát nem oldja meg. És erre jön a Goldmannak a 67-es cikke. Mi itt az alapvető probléma ennél a bárányos példánál? Miért nem tudom én, hogy ott van egy bárány? Az a báránynak öltözött, vagy báránynak álcázott kutya az... Nem is az igazi bárányja, mi a probléma? Rengeteg mindent megfogalmazhatnék, és az hamis lenne, de én ha pont azt fogalmazom meg, hogy ezen a mezőn van egy bárány, akkor nem tévedek. Ugye az a probléma, hogy véletlenül nem tévedek. Az akarok kiukadni, hogy ez nem, tehát ugye, egy ilyen egész triviális dologra akarok kiukadni. Nyilván az a probléma, hogy az igazi báránynak, ami ott van a mezőn, és az én hitemnek, hogy bárány van a mezőn, az igazi bárány között, meg a hitem között nincs semmi kapcsolat. A hitem az a kutyával van kapcsolatban, ami éppen báránynak van öltöztetve, de az igazság felt, ami miatt igaz a hitem, az a tény, hogy egy bárány legel a mezőn, az nincs oksági kapcsolatban a hitemmel. Ugye ezt a gondolatot ragadja meg Goldman, és azt mondja, hogy akkor jó, akkor csináljuk azt, most hagyjuk ezt az eddigi, azokat a fajta megoldásokat, amit eddig néztünk, hogy ezzel meg azzal egészítjük ki a tudás hagyományos definícióját, mert ugye ez nem csak a bárányos példában van, az eredeti getyi esetekben is van, meg a sok más getyi esetben, hogy úgy is megragadhatom a problémát, hogy a tény, ami igazzá teszi a hitemet, nincs oksági kapcsolatban a hitemmel. Tehát az az alapvető gondolás, hogy hagyjuk, ne foltozgassuk a tudás hagyományos definícióját, ne próbáljuk kiegészíteni, megjavítani, hanem változtassuk meg alapvetően, dobjuk ki az igazolás feltételt, és hozzuk be az oksági feltételt. Tehát tulajdonképpen ez egy radikális változás a klasszikus tudás definícióhoz képest. És mondjuk így fogalmazhatom meg egy ilyen egyszerű formában ez az elmélet, hogy S tudja, hogy P akkor és csak akkor, ha S hiszi, hogy P, P igaz, ugye eddig rendben van. De a harmadik az nem az igazolás lesz, hanem az a feltétel lesz, hogy S hite P-ben oksági kapcsolatban van azzal a ténnyel, hogy P. Ugye látható, hogy az első pillantása tök jó, hiszen az igazolás szerepe a klasszikus definícióban az volt, hogy megakadályozza, hogy a véletlenül igaz hit ne számítson tudásnak. De az oksági feltétel is ellátja ezt a szerepet. És ráadásul, ha oksági feltételt hozom be, akkor nem merülnek fel getyi esetek, tehát ez egy sokkal jobb definíció lesz. Az a lényeg, nekem olyan definíció kell, ami alapján nem mondom azt, hogy tudom, hogy bárány van a mezőn. Mert a régi definíció alapján, hiába a kutyát látom, a definíció alapján azt kell mondanom, hogy tudom, hogy egy bárány van a mezőn, de ez nem igaz. Az új definíció alapján már nem kell azt mondanom, hogy tudom, hogy bárány van a mezőn, mert nem a bárány okozta a hitemet, tehát ez a megoldás. Tehát ugye, amikor a getyi példákról beszélünk, olyan úgy kell megváltoztatnunk a tudás definícióját, hogy a eset hallatán ne kelljen azt mondanunk, hogy tudja. A régi definíció, pont az a baj, hogy ilyen teljesen nyilvánvaló bárgyú esetben mégis az, van egy definíció, azt mondom, hogy tudja. A oksági elmélet alapján nem kell azt mondanom, hogy tudja. Mert én nem az igazi bárányt látom. Tehát ugye az is lehet, hogy a PT egy valami Q dolgot okoz, ami okozza az én hitemet, tehát ilyen közvetett módon is okozhatja. És még annyit, hogy azt most tegyük zárólag azt a kérdést, hogy ez egy metafizikai kérdés, hogy sokan azt vitatnák, hogy a oksági viszony az tények között áll fönn. Inkább az szokás, a legtöbben azt gondolják, hogy események között áll fönn az okságira látszott. Ez mindegy átfogalmazható akarom, meg egyébként is ez egy másik kérdés, mert aztán utána nekem rögtön meg kéne azt mondanom, hogy mi a különbség a tények az események között. És akkor olyan irányba mennénk el, ami hogy nem tudnánk tovább lépni az órán innen már, mert ezek meglehetősen zűrös problémák. Ami még fontos, hogy ez a definíció azért így nem teljesen jó, mert az oksági elmélet ugyan az eddigi getyi példákat hatástalanítja, de lehet csinálni természetesen, vannak pihentagyú filozófusok, tudnak olyan getyét példát csinálni, amikor teljesül az oksági feltétel, mégis véletlenül tudom, hogy P. Ugye egyik ilyen ismert példa. Tegyük föl, hogy én sörözgetek Péterrel, és amikor nem figyelek oda, Péter valamilyen drogot csempész a sörömbe, amelynek ilyen nagyon erős halucinációm támadnak a hatására, ez egy olyan fajta drog. Én megiszom a sört, el is kezdek halucinálni, és véletlenül pont azt halucinálom, hogy nekem Péter drogot csempész a sörömbe. Ekkor mit lehet mondani? Azt, hogy igaz az a hitem, hogy Péter drogot csempészett a sörömbe. Hiszem, hogy Péter drogot csempészett a sörömbe. És az a tény, hogy Péter drogot csempészett a sörömbe, oksági kapcsolatban van azzal a hitemmel, hogy Péter, hiszen ő okozta azáltal, hogy drogot csempészett a sörömbe. De ugye ez egy deviáns okság, tehát hozzá kell tenni, akkor az oksági definíciót ki kell egészíteni, hogy azt, amit elmondtam, hogy a harmadik feltétel az lesz, hogy S-nek azon hite, hogy P oksági kapcsolatban van azzal a ténnyel, hogy P. Ezt ki kell úgy egészíteni, hogy S-nek azon hite, hogy P megfelelő oksági kapcsolatban van azon ténnyel, hogy P. Ugye ez azért kell, hogy a deviáns okozást kizárjuk, és mi a megfelelő oksági kapcsolat? Például az érzékszervi észlelés, ami az evolúció során kialakult, stb. Tehát most ez mindegy, hogy ezen is lehetne rugózni, hogy pontosan hogyan határozom meg, hogy milyen megfelelő, de most ebbe az irányba szeretnék elmenni. Nagyjából így ezzel az ilyen nyilvánvalóan deviáns eseteket kizárhatjuk. Jó. Tehát most egyelőre maradjunk akkor az oksági elméletnél, most már feljavított oksági elméletnél. Megfelelő módon okozza. Akkor tudom, hogy előttem vagy asztal. Ha hiszem, hogy előttem vagy asztal, igaz az a hitem, és ez a tény, hogy előttem vagy asztal, okozza azt a hitemet, hogy előttem van egy asztal. Van itt valami furcsaság, amit észre kellene, hogy vegyünk. Ami nagy eltérés a klasszikus definícióhoz képest, most azzal összefüggésben, hogy az igazolás feltételt kidobtuk. De van egy nagyon fontos dolog. Ugye arról van szó, hogy a hagyományos igazolás, ez egy olyan dolog, hogy én igazolt a hitem, mondjuk van egy látásélményem, vagy lefuttatok egy következtetést magamba, mérlegelek, stb. Stb. Ezek olyan dolgok, maga az igazolás, amihez én belülről hozzáférek. Tehát nekem nem kell empirikus vizsgálatokat végeznem, mármint az igazolás maga lehet empirikus vizsgálat, de ahhoz, hogy tudjam, hogy megvan az igazolás, ahhoz én introspekció útján hozzáférek. Tehát az, hogy egy hitem igazolt-e vagy nem, azt introspekció útján tudom. Ez egy olyan tény, amely az én belső szubjektív perspektívámról is hozzáférhető. Az más kérdés, ugye, hogy az a baj, hogy gyakran nem garantálja az igazságot az igazolás, de az most mindegy, lehetséges, hogy tévedek a hitem tárgyát illetően, de azt illetően már sokkal nehezebben mondhatom, hogy tévedek, hogy igazolta a hitem, vagy nem. Az lehet, hogy annak ellenére, hogy igazolt, téves. De az oksági feltétel az nem ilyen. Az, hogy az a tény, hogy előttem van egy asztal, okozza azt a hitemet, hogy előttem van egy asztal, akkor is fönnállhat, ha én nem tudom. Tehát a lényeg az, hogy az oksági elmélet nem követeli meg, hogy én tudjam, hogy az asztal okozza a hitemet. Az nincs benne a definícióban, hogy esnek tudnia kell, hogy a hitét P okozza. Csak az a tény álljon föl ténylegesen, hogy a hitét P tény okozza. Így az is lehetséges, hogy nekem az asztal okozza azt a hitemet, hogy előttem van egy asztal, de én ezt nem tudom. Például, mert nem tudom, hogy most nem álmodom-e éppen, és nincs is előttem asztal. De ha attól függetlenül, hogy tudom-e vagy nem, hogy az asztal okozza a hitemet, de tényleg az asztal okozza, akkor ez tudásnak fog számítani. Ugye ebből mi következik? Többek között az is következik ebből, hogy abból, hogy tudom, hogy előttem van egy asztal, nem következik, hogy én tudom, hogy előttem van egy asztal. Mert abból, hogy az asztal okozza, az asztal van előttem hitet, nem következik, hogy én tudom, hogy valóban fennáll az oksági kapcsolat, és nem csak álmodok, vagy halucinálok. Ez minek a tagadása lesz akkor? Ez a KKL tagadása. Ugye a szkepticizmus probléma kapcsán beszéltünk, hogy a KKL az, hogy abból, hogy tudom, hogy P következik, hogy tudom, hogy P. Hadd használjam már, ha már nem felejtettem otthon. Tehát ugye ez a KKL. Abból, hogy tudom, hogy P következik, hogy tudom, hogy P. Na most ez az új oksági elmélet, az oksági elmélet, az ezt tagadja. Abból, hogy tudom, hogy P, nem fog következni, hogy tudom, hogy P. Azokat az elképzeléseket, amik tagadják a KKL-et, szokás ismeretelméleti externalizmusnak nevezni. Most ez egy pontgyulam és pontosan megfogalmazás, mondjuk úgy, hogy tudáselméleti externalizmusnak nevezni. Ez a fajta externalizmus nem az, mint amiről az előző órán beszéltünk, hogy az elmefilozófia, vagy tartalomexternalizmus, vagy szemantikai externalizmus, amiről a Putnam cikk kapcsán beszéltünk. Ugye ott is beszéltünk externalizmusról, internalizmusról, és az a mentális állapotainkra vonatkozik. Itt most nem arról van szó, persze van köze a kettő egymáshoz, de alapvetően első körben másról van szó. Itt az externalista tudáskoncepció az, amelyik tagadja a KK elvet, az internalista tudáskoncepció pedig az, amelyik elfogadja. Tehát az internalista tudáskoncepciók azok, amelyekből a tudom, hogy P-ből következik, hogy tudom, hogy tudom, hogy P. Az externalista tudáskoncepciók azok, amelyekből a tudom, hogy P-ből nem következik, hogy tudom, hogy tudom, hogy P. Jó. Tehát nagyjából ez a lényege a 67-es Bolland cikknek. Egy radikálisan új tudáskoncepció. És a történeti jelentősége az, hogy tulajdonképpen, hogy ezzel jelenik meg az ismeretelméleti externalizmus a modern ismeretelméletben. Ezzel az oksági elmélettel. És én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a Gettier problémának az a legfontosabb, miért egy ilyen technikai probléma, de történetileg az a legfontosabb következménye, hogy a Gettier problémának reakcióként megjelenik az ismeretelméleti externalizmus. Na most egy zárójelet nyitok, hogyha majd a KK-nél tartunk, ugye eddig azt feltételeztük, nem csak egyszerűen megállapítottuk, hogy az intuitív elég meggyőző, hogy tudom, hogy P, tudom, hogy tudom, hogy P. Hogy most mindentől, amiről eddig beszéltünk a Gettier kapcsán, csak mindettől függetlenül nincs ezzel valami gáz ezzel az elvvel. Hát ugye abból, hogyha tudom, hogy P következik, hogy tudom, hogy tudom, hogy P, ha ezt én elfogadom, akkor viszont abból, hogy tudom, hogy tudom, hogy P következni fog, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy P. És akkor abból is fog követni, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, és így a végtelenségig. Tehát én minden hitemhez egy végtelen hit konglomerátumnak kell társulni a KKF értelmében. Azaz én csak akkor tudhatok valamit, ha egy végtelen agykapacitású lény vagyok, aki végtelen mennyiségű hitet képes tárolni az agyába. És ez nyilvánvalóan ténylegesen nem így van. Tehát abban, hogy én tudom, hogy előttem vagy asztal, nem következik, hogy hiszem, hogy tudom, hogy előttem vagy asztal, és azt is hiszem, hogy stb. És mindig az oltam. De ugye ez nem olyan óriási probléma, csak egyszerűen arra mutat rá, hogy a KK-nek az a megfogalmazása, hogy tudom, hogy P-ből következik, hogy tudom, hogy P nem elég pontos. Mondjuk lehetne úgy pontosítani, hogy abból, hogy tudom, hogy P, következik, hogy olyan pozícióban vagyok, hogy tudhatom, hogy tudom, hogy P. Ha éppen reflektálok rá, vagy valami. Úgy tűnik legalábbis első pillanatban, hogy így nem fog föllépni azonnal a végtelen regresszus. De minden esetre az oksági elmélet ezt a változatát is tagadja a KKR-nek. Tehát abból, hogy az asztal okozza, hogy előttem van egy, a hitemet, hogy előttem van egy asztal, nem következik, hogy én olyan pozícióban vagyok, hogy introspektíve belülről megtudom, hogy mindig tudom, hogy az asztal okozza, hogy az oksági viszony fennáll. Az externalista tudás elméletek a KKR-nek ezt a pontosított változatát is tagadják. Na most, hogyha olyan tudás elméletem van, ami tagadja a KKR-et, az nyilvánvalóan következménye van annak, hogy mit fogok válaszolni a szkeptikusnak. Ugye az egyik modern antiszkeptikus stratégia pont erre épül, hogy olyan tudásemletet fogadunk el, amelyekben nem igaz a KKR, akkor viszont a eddig tárgyalt klasszikus szkeptikus érvek hatástalaníthatók, hiszen azok feltételezik a KKR-et. Mind a szkeptikus ellenfele eddig elfogadta a KK elvet. És azért volt a szkeptikus jó pozícióban, pontosan azért, mert mindenki elfogadta a KK elvet, és a KK elvet felhasználva tudott olyan érveket csinálni, ami alapján meg tudja mutatni, hogy nem tudjuk ezt meg azt. Viszont, hogyha olyan tudáselméleti keretben helyezkedünk, abban nem igaz a KKR, például egy oksági elmélet keretében, akkor már nem fognak működni a klasszikus szkeptikus érvek. Ez a lényeg. Na most az is világos, hogy ez az oksági elmélet az eddigi Gettier példákat blokkolja. Viszont vannak vele bizonyos nehézségek. Általában kettőre szokták felhívni a figyelmet. Goldman is ad támpontokat arra a cikkében, hogy hogyan lehetnének ezek kezeltők. Ebben most nem megyek bele, csak megemlítem azt a két nehézséget, ami olyan esetekben persze oké, működik az oksági elmélet, hogy az előttem vagy az asztal, stb. Stb. De mi a helyzet, amikor az ilyen általános állítások, hogy minden ember halandó? Hogyan lehet egy oksági kapcsolatban azzal a tény, hogy minden ember halandó? Egyáltalán egy ilyen általános állítások ugyan okozhatnak bármit is, de hogyha feltesszük, hogy a minden ember halandó tény, vagy ilyen általános tény, nem állítás, ugyan tények okoznak, ugyan általános tény, hogy okozhat valamit, ha erre feltesszük, akkor is kérdéses, hogy én hogy vagyok ezzel kapcsolatban. Valahogy ez kidumálható, de mindesetre már nem lesz olyan szépen előadható a dolog, mint az egyedi eseteknél, hogy előttem van asztal, stb. Ugye a másik, amit szokás emlegetni, hogy mi a helyzet az absztrakt állítások tudásáról. Tehát tudom, hogy semmi nem lehet egyszerre kör alakú és négyzet alakú, vagy négyszögletes. Tudom, hogy semmi nem lehet egyszerre létező vagy nem létező. Tudom, hogy kettő meg kettő az nem lehet öt. Ugye ezek általában azt szokás feltenni, hogy ezek ilyen absztrakt. Ugye ezek a matematikai és logikai igazságok, ezeket valamilyen, ha egyáltalán valami, akkor ilyen absztrakt entitások teszik ezeket igazzá. Legalábbis egy népszerű elképzelés szerint. A lényeg most az, hogy, és azt is felszokás tenni az absztrakt entitásokról, hogy azok nem okoznak semmit. Hát akkor hogyan okozhatják a hitemet? Mindegy. De a fő nehézség, amiket szoktak emlegetni az oksági kapcsolatban, az nem ez, hanem maga Goldman által felhozott ellenpélda, ami a hamis csűr esete. Vagy hamis csűr vidék esete, hamis csűrökkel teli vidék esete, hogy ez így ismert a szakirodalomban, hogy fake barn country. Miről van szó? Ugye a Goldman hozza ezt az esetet. Azt most nem tudom, azt hiszem, hogy hivatkozik el, hogy nem tőle származik ez a példa, de tök mindegy. A lényeg az, hogy ennek a hatására módosítja az elméletét, és ez a módosított elmélet majd a érett formájában a 79-es cikkben van, ami a szöveggyűjteményben van. Hennartok maga a fake barn vidék az úgy néz ki, hogy Henry utazik az országúton, az autóval, ott ül mellette a gyereke, és mutogat neki mindent, hogy az ott egy kutya, az ott egy tehén, mit tudom én, az ott egy csűr. És rámutat egy csűre, és ott van egy csűr. Igen ám, de azon a vidéken sok csűrnek látszó tárgy van, amik igazából nem csűrök, hanem csak ilyen papírmosék, amiknek három oldaluk van, meg tetejük sincs, csak az országútról úgy néz ki, mintha csűrök lennének, mert itt valami filmet forgattak, vagy valami. De mit tudom én, 10-ből 9 ilyen papírmosé, és egy igazi csűr van. Most amikor Harry ránéz egyre, és azt mondja, hogy ez itt egy csűr, azt hiszi, tegyük fel, hogy egy igazi csűrre néz rá. Tehát a tudás oksági elmélete által szabott feltételek teljesülnek. Henry hiszi, hogy előtte van egy csűr, igaz, Henry hitte, hogy előtte van egy csűr, és Henry azon hitét, hogy előtte van egy csűr, az a tény okozza, hogy előtte van egy csűr. Mégis tök véletlenül lesz igaz a hite, mert véletlenül találta, hogy ott egy csűr, mert ránézhetett volna akár még papírmasér, és akkor tévedett volna. A lényeg az, hogy az oksági feltétel ebben az esetben nem garantálja azt, amit garantálnia kell, hogy a hit ne véletlenül legyen igaz. Tehát ebből a szempontból mindenképpen Gettier példáról van szó. Mi itt a probléma? Az a probléma, hogy az a folyamat, hogy én a vizuális élményem hatására azt a hitet alakítom, a csűrlátás vizuális élménye hatására azt a hitet alakítom ki magamban, hogy itt csűr van, azon a vidéken nem megbízható folyamat. Mert ott az esetek többségében én papírmasét fogok látni, és tévedni fogok. Tehát, rögtön adja magát, ha így állítom fel a diagnózist, rögtön adja magát a megoldás, akkor hogyan kezeljük ezt a problémát, és hogyan fejlesztjük tovább az okossági elméletet. Ez lesz a megbízhatósági elmélet, amely ma a legnépszerűbb externalista elmélet. Ezt nyugodtan lehet állítani. Ez szerint a tudás definíció következőképpen fog kinézni. S tudja, hogy P akkor és csak akkor, ha S hiszi, hogy P, P igaz, és S hitét P-ben egy megbízható folyamat alakította ki. Hát ugye rögtön felmerül a kérdés, hogy jó, de mi az, hogy egy folyamat megbízható? Erre a válasz nagyon egyszerű. Az a folyamat megbízható, amelyik az esetek többségében igaz hiteket eredményez. Az biztos, hogy az eddigi Gettier példákat kezeli ez az elmélet is. Az is biztos, hogy a hamis csűr esetet is kezeli. És az is biztos, hogy ez az elmélet is externalista. Hiszen lehetséges, hogy nekem a hitemet egy megbízható folyamat alakította ki, de én azt nem tudom, hogy ez a folyamat megbízható-e vagy nem. Ahhoz nekem, és nem is szabja meg a feltétel az elmélet, hogy tudjam. Elég, ha ténylegesen megbízható folyamat alakította ki azt a hitemet, hogy előttem van egy asztal, akkor én tudom, hogy előttem van egy asztal. Attól függetlenül, hogy tudom-e, hogy ténylegesen megbízható folyamat alakította ki, vagy nem. Ha fennáll az a tény, hogy megbízható folyamat alakította ki, akkor tudni fogom, hogy előttem van egy asztal. De sajnos, ezzel se értünk célba, mert olyan gettyi példák is vannak, amikor megbízható folyamat alakította ki a hitet. Igaz a hit. Hiszi is, és mégis véletlenül igaz a hit. Ezt már eleve gondolhatjuk, hogy lehet ilyen esetet csinálni, hiszen mi az, hogy egy folyamat megbízható, még hogyha azt mondom, hogy 99%, akkor is van egy 1% esély, hogy hamis legyen a hitem. Akkor rögtön lehet gondolni, hogy lehet olyan példát csinálni, hogy az az 1% jönne be, és hamis lenne a hitem, de történik valami véletlen, és a folyamattól teljesen függetlenül mégis igaz lesz, ugye a hagyományos séma szerint. Hát vannak is ilyen példák, például a filozófiai kalauzban azt hiszem, nem tudom, hogy pontosan melyik elmélettel kapcsolatban hozza ezt a példát, de ide pontosan illik. Az megvan valakinek a példa a kalauzból, hogy ellopták az autómat? Ugye ellopták, tehát a lényeg az, hogy én leparkolok az autómmal, és tudom, hogy ahol ott hagytam, ott is lesz, amikor majd visszamegyek, onnan tudom, indukció útján. Tudom, ez egy induktív általánosítás, az esetek többségében, ahol leparkoltam az autómmal, visszamegyek, ott van az autó. Nyilván nem infallibilis igazolás, de a fallibilis igazolásnak elmegy, mint általában az indukció. Az egy megbízható folyamat az indukció. Na most tegyük föl, hogy én ott hagyom az autómat, de ellopják. Elmegy vele a tolvaj a város másik végére, kiszáll, hogy megebédeljem, de egy másik tolvaj tőle is ellopja az autót, és tök véletlenül pont oda parkol level, ahol én hagytam. Ebben az esetben megint tök véletlenül lesz igaz a hitem, ez iszonyú pici a valószínűség, ez megtörténjen mégis. Sajnos a tudás definíció szerint azt kell mondanom, hogy tudom, hogy ott van az autó, hiszem, hogy ott van az autó, és megbízható folyamat alakította ki azt a hitemet, hogy ott van az autó, ez az induktív következtetés, hogy mindig valahogy ott szokott lenni. De mégis tök véletlenül van ott az autó. A Gettier példák az általam ismert legjobb megoldás az Nozick elmélete. Ugye a Nozickot is már, most már folyamatosan olvasni kell a Nozick cikket. A lényege a következő. Látjuk ezt a rengeteg Gettier példát, de látjuk, hogy vannak olyan Gettier példák is. Az externalista elméletek számára is gondot jelentenek. Mindig a fő probléma, hogy véletlenül igaz a hit, azaz, hogyha nem lenne igaz az állítás, én akkor is hinném. Ugye tulajdonképpen itt itt ragadhatjuk meg az egésznek a lényegét, hogy valamiért úgy alakul a dolog, hogy én véletlenül igaz a hitem, az a valami, aminek meg kéne akadályozni, hogy a véletlenül igaz hittudást legyen, nem tudja ezt megakadályozni. Hát akkor ugye felfoghatjuk Nozick elméletet úgy is, mint hogy itt a gyökerénél ragadjuk meg a problémát, és definiáljuk a tudást a következőképpen. S tudja, hogy P akkor is csak akkor. 1. S hiszi, hogy P. 2. P igaz. 3. Ha P nem lenne igaz, akkor S nem hinni, hogy P. Ezt az utolsót szokták érzékenységi feltételnek nevezni, azaz, hogy a hit megléte vagy nem megléte érzékeny a igazságra, ezért is nevezik ezt az elméletet nyomkövető elméletnek, ugye tracking elmélet, hogy a hit követi az igazságot. Ugye nyilvánvaló, hogy az elmélet externalista, tehát nekem nem kell tudnom, hogy igaz ez az állítás, hogyha nem lenne igaz, hogy előttem van egy asztal, akkor nem hinném, hogy előttem van egy asztal, csak hogy a tudás kritéma, csak hogy igaz legyen. Ugye ez egy kontrafaktuális állítás. Az ilyen állítások, hogy ha ebbe a szobában lenne egy macska, akkor mit tudom én, esne az eső. Tök mindegy, itt mondok az olyan állításokat, amik ilyen feltételes állítások, és az előtag valami olyan propozíciót fejez ki, ami hamis. Ezeket szokás kontrafaktuális állításoknak nevezni. Ha most esne az eső, akkor vizes lenne a föld, stb. Ugye itt a lényeg, hogy a tudás definícióban egy ilyen kontrafaktuálist rak be. Ha P nem lenne igaz, akkor S nem hinné, hogy P. És az a lényeg csak, hogy ez igaz legyen. Azt nem kell, hogy S tudja, amikor hiszi, hogy P, hogyha nem lenne igaz P, akkor ő nem hinné, hogy P-t. Elég, az most nem kell, csak hogy ténylegesen igaz legyen. Jó. Akkor legyen az lesz a házi feladat, hogy ezen gondolkodunk.
Elhangzott ismeretelmélet Pöntör Jenő előadása. 9. előadás ismeretelméleti externalizmus. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.